Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek! Legutóbb a egyházütemi sorozatunkban az egyház helyzetéről beszéltünk a nyugati országban az avignoni fogság idején. És beszéltünk néhány nyugati országról, hogy milyen volt ott a vallásos élet. Elsősorban Németországban. Az egyházja tekintélyének süllyedése mindjárt az avignoni fogság első idejében megmutatkozott. Aztán Franciaország egyházi viszonyainak sem vált javára, hogy a pápa Avignonban tartózkodott. A pápaság tekintélye alábszállt. A püspöki kar teljesen a királyi hatalomtól függött, és különösen a bíró illetékesség hatalmi jogkörét igyekeztek a világiak maguk javára kiterjeszteni. Angliában, II. Edward idejében, 1307 és 1327 között uralkodott, az egyház helyzete kedvező volt. A világiasodási folyamat egyelőre megállt, a király jó indulata következtében az egyház jogai nem szenvedtek csorbát, teljes elismerésre talált az 1324-i londoni zsinatnak az a határozata, hogy a világiak nem ítélkezhetnek papok felett. Az ibériai félszigeten ekkorban egyre nagyobb szerepet kezdett játszani a kereszténység történetében ez a rész. A félsziget legnagyobb része kemény harcok árán végre felszabadult a mórok, a törökök uralma alól, és bár az egység nincs meg, az ország apró királyságokra töredezett. A vezető szerepet azonban Kasztília és Aragónia töltötte be. Kasztília királya, 11. Alfonz, 12 éves korában jutott a trónra, teljes zűrzavar lett urá az országban, de 3 év múlva már minden lázadást véres kézzel folytott el a 15 éves király. A támadó mórokat leverte, szőlők hadászatilag rendkívül fontos Algezirást elfoglalta. Tanácsadójául fogadja rokonát a kiváló Albornoz egyedet a toledói érsekké. Ez a legnagyobb buzgalommal lát hozzá a hitélet fejlesztéséhez, zsinatokat tart. A szépen fejlődő hitbeli fellendülés azonban megakasztotta a zsarnok és erkölcstelen Péter uralma 14. Alfonz után, aki Albornoz előzi az erkölcstelen király példájára papság között is elterjed az ágyastartás, amíg a hitéletnek a siedésére vezetett. Csak amikor a királyt fegyverrel elűzték, állt be ismét a javulás. A másik jelentős királyság Aragónia, amelyben második Jakabnak és negyedik Alfonznak uralkodása alatt virágzott az egyház, de negyedik kegyetlen Péter idejében súlyos visszaesés mutatkozott. És itt elérkeztünk a magyarországi helyzethez. A magyar katolikus egyház élete ekkorban nem volt küzdelem nélkül, különösen Károly Róbert idejében, mégis általában virágzó fejlődésnek útjára jutott. Az Árpádház férfiága kihalt. Megindult a leányági, rokonuralkodó házak versengése a magyar trónért. Károly Róbert csak lassan lett ura a helyzetnek. A pápák kezdettől fogva őt pártolták és ajánlották a magyar trónra. Bár 8. Bonifác őt nyilvánított a Magyarország királyának. Segítségére küldte Bokassini Miklós bíboros és pápai követi minőségben dolgozott. A követ kereste a békés kiegyezés útját, és e célból 2 zsinatot tartott. 8. Bonifác halála után őt választották pápává 11. Benedek néven, de rövid uralkodás alatt Magyarország ügyeinek nem szentelhetett különösebb gondot. Mikor 5. Klement került a pápai trónra, Károly Róbert hozzáfordult elismerésért és támogatásért. A pápa követe, a Langhe-Sue Gentile de Montefiore bíboros ügyes diplomáciával megnyerte a leghatalmasabb magyar oligarchát, Csák Mátét Károly Róbert pártjának, gyűlést tartott az ország egyházi és világi rendjeivel a domokosok pesti kolostorában 1308-ban. Itt a pápa jogait hangoztatta Magyarország irányában, és ennek alapján kérte a rendeket, hogy ismerjék el Károly Róbert királynak. A rendek tiltakoztak a hűbér uraság jogának látszata ellen, de a pápai követ magyarázata a pápa kérésére vonatkozólag, amely nem zárta ki a magyar függetlenség elvét, eloszlatta a félreértést. A rendek most már szabad elhatározásukból kiáltották ki Károly Róbertet Magyarország királyának. Magyarország egyház életén át is érdekes képet kapunk a világegyház Avignon időinek közállapotairól. Károly Róbert rójautásával új nagyszabású fejlődési korszaka nyílt meg Magyarország történetének, de csak a világi viszonyok erőteljes rendezése terén. Egyházi téren Károly Róbert abszolutisztikus hajlamainak megfelelően önkényesen avatkozott bele a magyar egyházi viszonyok alakulásába. Az egyháztők sérelmeiket végül is a pápáig vitték. Először 22. Jánosnál emeltek panaszt ellene, de mivel elégtételt nem kaptak, 1318-ban Kalocsán gyűlés hívtak egybe, mert elkeseredetten tiltakoztak Károly Róbert jogtiprásai ellen, és kemény hangon jelentették be ellenállásukat. Károly ekkor ígéretet tett az egyházi jogok tiszteletben tartására, szavát azonban nem váltotta be. A főpapi székekre egymás után emelt idegeneket, esztergomi érsekké például Boleszkó lengyel herceget, zágrábi püspökké de Corvo Jakab francia papot, a királyné gyóntatóját. Az erdélyi, pécsi, váradi és vácsi püspökségek királyi betöltésénél mindig szintén sérelmet szenvedtek a magyar érdekek. A király legkihívóbb intézkedése az volt, hogy természetes fiának, Kálmánnak a győri püspökséget adta oda. Károly Róbert visszaélései és kíméletlensége az egyháziak iránt arra késztették a főpapság egy részét, hogy a Szentszéknél újra panaszt emeljenek ellene. 1338-ban 12. Benedek pápához vádlevelet küldtek, amiben azt hangoztatják, hogy Károly Róbert semmibe sem veszi az egyház jogait és kiváltsága és az ország szabadságát az enyészet szélére juttatta. A pápa atyai hangon intette a királyt derék elődei példájának a követésére. Károly Róbert utolsó éveiben már valóban több megértést tanúsított az egyház jogaival szemben. Károly Róbert után Nagy Lajos király következett 1342-1382 között 40 éven át uralkodott. Uralkodásának kezdetét az ismert nápolyi bonyodalmak vették igénybe. Utóbb szintén surlódási felülete támadt a Szentszékkel a főpapi kinevezése körül. Lajos elviselhetetlennek látva a helyzetet, panaszt emelt 14. Gergely pápánál az ellen, hogy Szentszékbe sem várja a királyi ajánlásokat, önhatalmulag nevezi ki a főpapokat, engedélyt kér, hogy ő előre bejelenthesse jelöltjeit. Kérésére azonban kedvezőtlen választ kapott. A király a maga mély meggyőződésű vallásosságában most is engedett, mint már előbb is tette. Így a viszony közte és a pápa között mindvégig zavartalan maradt. Úgyhogy még katonai segítséget is küldött 6. Ince pápának, amikor az Albornoz bíborost a pápai állam visszaállítására Itáliába küldte 1354-ben. Lackfi István erdélyi vajda vezette az expedíciós sereget. 1360-ban Lajos újabb, 7000 harcosból álló sereget küldött a bíboros támogatására. Az avignoni pápaság és a magyar királyság közt barátság fejlődött ki. A 14. Gergely halála után beállott egyházszakadáskor is. Lajos a törvényes 6. Orbán mellé szegődött, amiért ez viszonzásul Demeter esztergomi érseket bíborossá nevezte ki. Nagy Lajos buzgóságában a keresztényit megerősítésére és terjesztésére több keresztes hadjáratot is vezetett a pogány litvánok és tatárok ellen. A Patarin eretnekségű Szerbia fejedelmét, Dusán cárt, a Szent Korona felsőbbsége alárendelte, a népet a katolikus vallás felvételére szólította fel. A bogumil bosnyákok között szintén megerősítette a katolikus hitet, a régi püspökséget újjáélesztette. A török ellen is küzdött a Balkánon. Egyik győzelmének emlékére építette a stájerországi Mária Celben a szép gótikus templomot, amelynek részei, a tornyok ma is állnak, és ennek ajándékozta azt a Szűz Mária képet, amelynél a csata előtt a boldogságos szűzanya segítségét kérte. Akik nem tudják, nem tudták eddig, azok jegyezzék jól meg. A Mária Celről, erről a európai jelentős búcsújáró helyről hallanak, régi, több száz éves, visszanyúlik egészen Nagy Lajos királyhoz 1340 és 82 közötti időhöz. Ő építette, legalábbis még a két torony áll, azt a kegyképet, amely ott van az oltáron, ezüstrámában, megkoronázottan Szűzanya és az Úr Jézus, szintén ő ajándékozta a bazilikának, a templomnak, mert a csata előtt a boldogságos szűzanya segítségét kérte, és sikerült legyőzni az ellenséget. A Nagy Lajosi egyházpolitika mögött nem csak az államférfiú okossága, hanem a hívő keresztény vallásos lelkülete is állt. Hitbeli őszintességét több fennmaradt templom, a budai Boldogasszony, a kassa és a szepeshelyi templom, és kolostornak Mária Nostra, Lövölde, Gönc, Diósgyőr, Szent Lőrinc, Tüskevár, Újhely alapítása hirdeti. Valahányszor pedig az ország gondjai engedték, szívesen vonult vissza kolostori magányba. Halála után az ország népe több helyen szentként tisztelte. Az avignoni időszak esemény történetének vázolása nem hagyhat kétséget bennünk az iránt, hogy a középkor végérvényesen letűnt. Még élesebben jelentkezik a középkor elmúlása és egy újnak a pirkadása a kor szellemi életében. A 13. század nagy bölcseleti rendszereinek szerves továbbfejlődését hiába keressük a 14. században. Helyette a kitermelt gondolkodás kincs szolgai átvételét és ismétlését, hogy a filozófiai szőrszál hasogatást találjuk, amely a skolasztikus filozófia tekintének egészen a mai időkig kiható károkat okozott. A szőrszál hasogatás a nagy klasszikus rendszerek kritikáját, ez viszont a 14. század bölcseleti irányát, az úgynevezett nominalizmust szülte. Nem tagadható, hogy a nominalizmus a szellemi életbe bizonyos újabb hullámzást hozott, de ezzel szemben hatása káros és bomlasztó volt. Megalapozása és igazolása lett a középkor ellenes humanista reneszánsz gondolatnak, melyből a filozófiát a teológiától teljesen elszakította, a filozófia értékmérését az autonómnak kijelentett embertől véve elősegítette a pogány gondolatnak a keresztény fölé való emelését. A középkori skolasztika és nominalizmus között átmenetet jelez, bár az újabb kutatások fényénél inkább még tomistának számít, de Porciano, párizsi tanár, majd limoxi püspök. A nominalizmus legjelentősebb képviselői saját képpen a ferencesek közül kerültek ki, így Aureoli Péter tanár, majd Öxip érsek, szerinte a bennünk keletkező ismeretkép nem csak eszköz a tárgyak megismerésére, hanem maga az ismeret is, vagyis tanítja azt a későbbi Kant-féle tételt, hogy mi csak az ismereti látszat létet fogjuk fel. A nominalizmus igazi atya, Occam Vilmos, 1300-1305 között élt, angol ferences. Oxfordban tanult és tanított. Egy idei vizsgálati fogságban is ült, tévtanai miatt. 1328-ban Bajor Lajoshoz menekült, és a pápa elleni szellemi harcnak egyik legfőbb vezére lett. A császár halála után kereste a kibékülést az egyházzal. Rendszere a nominalizmus, amely mint alapdöngető kritika támadt neki Szent Tamás rendszerének. Néhány fontosabb tana. Fölösleges az egyedek mellett az egyetemesnek föltételezése. Egyetemes fogalmaink puszta szavak. Nomen, innen van a nominalizmus, melyek több egyedet összefoglalnak. Ismeretünk az egyedek közvetlen megpillantása. A tudomány elsődleges tárgya, a fogalom, csak közvetve a dolgok. Az oksági elv értékét alászállítja, és ezzel az Isten bizonyítékok erejét bizonytalanná teszi. Szerinte Isten létét, tulajdonságait, a lélek szellemiségét és halhatatlanságát tudományosan bizonyítani nem lehet, ezek csak a hit tárgyai. A filozófiát teljesen függetleníti a hittől, az egyházi tekintétől. A filozófiában teljes szabadságot követel minden véleménynek, vagyis hirdeti a szabad gondolkodást. A nominalizmus hatalmas győzelmet aratott. Ez lett a 11. századnak divatos, modern iránya. Meghódította az egyetemeket is, és terjedelmében az egyházi tilalmak nem tudták megállítani. Egyik képviselője, Holkott Róbert szerint Istenről a természetes ész semmit sem tudhat meg. Kétféle igazság van, más az igazság a filozófiában, és más a teológiában. Ami az egyikben igaz, lehet a másikban téves. Ebből a ciszterci Mirekurti János egyenesen azt a következtetést vonta le, hogy a bűn inkább jó, mint rossz. Hatekurti Miklós ugyanezen az úton már a teljes szeptimius jutott el. Descartes-ot és Kantot megelőzve ismeret elméleti téren azt állítja, hogy ismeretünk csak belső élményekre terjed ki. A külvilágtól csak a jelenségeket ismerjük meg, de nem a dolgok igazi mi voltát. Teremtett dolgok nem képesek működni, de a tevékenységnek egyetlen oka Isten. A teológia területén a misztika jelent új fejlődést, kiváló képviselője Eckhart János mester. Nagy Szent Albertnek és Akinói Szent Tamásnak volt a követője. Mint misztikus Szent Bernát és Szent Bonaventura mellé állítható. A misztikát Szent Tamás tanításának és az új platonizmusnak felhasználásával tudományos rendszerré fejlesztette. Rendszere nem egyéb, mint a tomizmus mélyértelmű misztikus átalakítása. Tanítványai az isteni szeretet elragadtatott lelkű énekeseit Höller, aki jámborságával és szentbeszédeinek megrázó komolyságával nagy hatással volt korára. Szuzó Henrik, aki a német misztikát virágzásának tetőfogára emelte. Ruysbroeck János, mély misztikus szemlődései és elragadtatásai miatt a doktor Ecstaticus jelzőt kapta. Újult erővel lángolt fel ez az irodalmi harc Bajor Lajos és a pápák küzdelmének idejében. A pápa ellenes elveket főleg páduai Marsilius és Jandunus János párizsi tanárok foglalták össze, Defensor Pacis, a béke védelmezője című műveikben. A pápa hiába ítélt el a Defensor Pacis és Occam tanának több tételét, és hiába nyilatkozta a könyv ellen, a párizsi egyetem is, eszmének terjedését, erjesztő hatását, egészen új felfogás kialakulását a pápasággal szemben akadályozni nem tudták. Így következett el a pápaság világi hatalmának a megrendülése, majd szellemi sugárzó erejének a gyengülése. A 11. század filozófiája nominalista és szkeptikus, teológiája terméketlen és elmisztikára hajló, államjogi felfogása egyház ellenes. Hiányoztak azok a nagy szellemek, akik egy század évvel előbb sokkal végzetesebbé válható veszedelmeket hitük és tudásuk erejével játszva visszavertek. A fényes 13. századdal szemben beállott a 11. században a pangás kora, az avignoni pápaság azon az úton haladt, amelyen a bizánci egyház siklott le a fejedelmi mindenhatóság uszály hordozójává, mivel itt is, ott is együtt kellett járnia a keresztény szellemiség elvizenyősödésének. Csak ugyanaz űrt, mely a középkoriság elsüllyedésével megnyílt, csak hamar új erők töltötték be. A történelem új felvonásai, reneszánsz, humanizmus és vallásszakadás. A Krisztusi hét fenntartása az új áramlatokkal szemben lett az egyház történetének új feladata. A következőkben majd erről fogunk beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!